Kedves hallgatóink, magazinunk folytatásában egy igazi világutazó látogat Nyíregyházára szeptember 22-én. Balogh Boglárkának áprilisban jelent meg a legutóbbi kötete, amelyben a szerző személyesen 12 különleges fesztivált járt körbe. Boglárka bemutatta, hogy melyek azok az európai helyek, fesztiválok, amelyeket érdemes megtekinteni az egyedisége miatt. Az író-olvasó találkozó szeptember 22-én lesz 5:30-tól a Móricz Zsigmond könyvtárban. A riporter Pokrovenszky Gergely.
Balogh Boglárkát köszöntöm a telefonvonalban, akinek több bakancslistája van, de most ami legaktuálisabb, a legújabb könyve, ami megjelent, és európai kulturális fesztiválokra látogatott el. Köszöntelek, Boglárka, most kedden Nyíregyházán leszel, és ezt a különleges utazást fogod bemutatni számunkra.
Igen, szia Gergely, köszöntöm a kedves hallgatókat is. Hát itthon vagyok már egy jó ideje, május óta, úgyhogy a könyv az április végén érkezett meg a könyvesboltokba. Megvártuk, amíg a szeptemberi könyvetet eldöntik Budapesten, hogy megtartják, nem tartják, akkor került, mint mondta, nyilvánosság elé. Most pedig várjuk nagy szeretettel Nyíregyházán élőket a könyvtárba, így ahogy mondta, 16:30-tól.
Mekkora utazás volt ez, mennyi ideig tartott, és hogyan jött az az ihlet, hogy éppen pont neked egy ilyen kulturális körutazást kell majd készítened?
Nagyon érdekes ez, mert soha nem voltam egyébként egy nagyon nagy fesztiválozó, tehát persze voltam én is Szigeten, Efoton, ilyen mindenféle zenei fesztiválokon, de igazából akkor jutott ez eszembe, vagy akkor ötlött fel bennem a gondolat, amikor Indiában voltam. Indiában van egy nagyon fantasztikus fesztivál, úgy hívják, hogy Diwali, ez a fénynek az ünnepe. És akkor az egész ország, nem tudom én hány, 1,2 milliárd ember gyertyát gyújt, úsztatják őket a folyókon, tehát egy fantasztikusan egyrészt meditatív, meg spirituális, és annyira hatalmas ereje volt ennek az egésznek, mert nagyon megindító, még úgy is, hogy az ember kívülről szemlél. És akkor gondolkodtam, hogy mennyire jó lenne, akkor még világkörüli kultúrákban gondolkodtam, mennyire jó lenne egy ilyen könyvet összehozni. És akkor én beszéltem a kiadómmal, az korán kiadómmal, és mondták, hogy ez egy fantasztikus ötlet, Bogi, de erre körülbelül kell 10-15 év, amit eljut minden fesztiválra, vagy azokra, amikre érdemes. Úgyhogy lehet, hogy addig nem várnánk, mit szólnál hozzá, hogyha az európai fesztiválokat kezdenénk el. És akkor én elkezdtem a kutatómunkát, és rájöttem, hogy valami fantasztikus egyébként az európai kontinens is, hogy attól függetlenül, hogy egy Európai Unióban élünk, mennyire a népek szeretik megtartani a hagyományaikat, mennyire fontos ez mindenkinek, hogy az identitás azért megmaradjon. És akkor így jött. Maga a kötet egyébként 12 hónapra van lebontva, tehát aki kinyitja a könyvet, az azt fogja látni, hogy januártól következő év januárjáig választhat a különböző fesztiválok közül. Én 12-t bontottam ki olvasmányosan, szép irodalmi stílusban, amiken én részt vettem. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy egy évig tartott a könyvnek a úgymond forgatókönyve vagy az írása, és akkor minden hónapban ki kellett választani nekem. Egy szabad kezet kaptam egyébként a kiadótól, tehát oda mentem, ahová akartam. A nehézséget szerintem az jelentette, hogy rengeteg olyan fesztivál volt, amit meg szerettem volna nézni. Tehát ugye legyen történelmi fesztivál, legyen vallási fesztivál, legyen zenei, legyen gasztrofesztivál, de nagyon-nagyon érdekes dolgokat találtam, úgyhogy én azt gondolom, hogy egy nagyon szép színes kaleidoszkóp könyvet tartok az olvasó kezében, majd hogyha elolvassa vagy megveszi.
Ezek a fesztiválok ugye különböző kultúrákból íródtak. Neked melyek voltak azok, amik legközelebb állnak?
Nekem a spanyol kultúra, vagy tehát ez a latin mentalitás, ez a nagyon-nagyon vallásosság, odaadás, a rengeteg színes ruha, a Feri Ábriel, az egy nagyon-nagyon különleges fesztivál, ez lent van Sevillában, Andalúzia egyébként, tehát ez egy marhaválságból indult ki, egy 1870-es években két úriember, egy baszk, illetve egy katalán megkérdezte második Izabella királynőt, ezek a története is nagyon színes egyébként, azért mondom el, megkérdezte a királynőt, hogy lehet-e marhavását tartani. És akkor királynő gondolkodott, hogy hát mi legyen, hogy legyen, jó, akkor tartsuk meg. És egyébként ez eredetileg a cigány marhavásárra érkezőknek a fesztiválja volt, és ekkor jelent meg először maga a flamenco ruha. Ugye ez azért érdekes, mert ez az egyetlen ruhadarab egyébként a világon, ami autentikus, ami mindig ugyanúgy tartja magát. Tehát nyilván rengeteg divat elemet már beleemelnek, de maga az ősi ruhafajta, vagy a forma, az ugyanúgy megmaradt. És ezt nagyon kevesen tudják egyébként, hogy például ez a parasztasszonyoktól és a cigányasszonyoktól jön, és majd a legelőkelőbb asszonyok is ezt hordják. Maga a fesztivál, ez a Feri Ábria, most már nyilván nem egy marhavásáról beszélünk, hanem egy 5 napig tartó, hát inkább azt mondanám, hogy utcabáról, ezt így kell elképzelni, hogy különböző kis kazettek, ezek sátrak vannak felhúzva a folyónak a partján, és reggel, nem tudom én, 8-tól, következő 8-ig tart a buli, tehát itt vannak mindenféle előadások, természetesen mondjuk én nem vagyok szíve egyáltalán, mik a viadalok, ami a spanyol kultúrának egy mindig szerves része. Tehát ez egy rendkívül színes fesztivál, és nagyon mély történelmi gyökerekkel rendelkezik. Ahogy mondhatnék még egyet, ami viszont tényleg nagyon érdekes a spanyoloknál, szintén ez északon, a portugál határnál, a majdnem meghaltak fesztiválja. Itt ez egy nagyon komoly vallási fesztivál, itt arról van szó, hogy Szent Mártának, Lázár testvérének felajánlják úgymond magukat azok, akik az előző évben megmenekültek a haláltól. Tehát ezt úgy képzeld el, vagy úgy képzelj el a kedves hallgató, hogy mondjuk van 40 ember, akik megmenekültek az előző évben akár rákos, akár balesetes betegségekből, és gyönyörűen felöltöznek ünneplőbe, belefektisznek egy koporsóba, és a családtag végigviszi a tömegen. De ugye ennek van egy nagyon vicces változata is, mert mondjuk 40 fokban zajlik ez az egész, ez július 29-e, és akkor attól függetlenül, hogy megdöbbentő, meg tényleg a halálra emlékezünk, ott van a kis víz a kezükben, vagy a kínai ventilátort az arcukra rakják, meg ilyen királynősen, angol királynősen így kiintegetnek a koporsóból. Tehát, hogy ennek is van egy komoly oldala, de van azért egy ilyen játékos, vagy finomabb oldala. Tehát például, amikor megtörténik ennek az egész fesztiválnak a lezajlása, akkor mindenki kipattad a koporsóból, kifizeti a 180 eurót a papnak, mert ennyibe kerül kibérelni a koporsót, és elmennek bulizni, meg politot enni. Tehát, hogy ez is egy ilyen nagyon különleges élmény.
Te, Bogi, melyik fesztivállal azonosultál a legjobban? Gondolom nem ezzel. Melyik volt az a fesztivál, ami legközelebb állt hozzád, amivel tényleg jól el tudtál vegyülni a tömegbe, és kicsit már azt érezted, hogy helyiként jól érzed magad ezen a fesztiválon?
Mivel én rengeteget utazok, én nagyon könnyen beilleszkedem mindenhová, úgyhogy igazából nem tudnék egyet kiemelni. A Stonehenge-et azt viszont azért emelném ki, mert az megdöbbentő volt. Tehát az tényleg olyan volt, amikor a történelem találkozik a jelenkorral, hogy a Stonehenge-i fesztivál az arról szól, hogy a napi egyenlőséget ünnepelték ugye a Stonehenge körül 5000 évvel ezelőtt is már, és ugye a druida papok, illetve a különböző nem tudom én miben hívők érkeznek meg. És ugye aki nem látta a Stonehenge-et még közelről, meg nem érintette meg a köveket, az nagyon nehezen tudja megérteni, hogy micsoda ereje van mondjuk ezeknek az ősi köveknek. Én nem tudtam elképzelni, megmondom őszintén. Tehát én voltam már Stonehenge-nél, de egész évben egyébként le van zárva, tehát lebarikádozták, mert elkezdték lekaparni, megvinni haza a kövekből, és ezt nyilván már a megye nem engedte, és ez az egyetlen nap, amikor közel lehet menni a kövekhez. És akkor volt egy nagyon érdekes jelenete az egésznek, hogy napi egyenlőség, de szakad az eső. Tehát én úgy voltam vele, hogy gyerekek, menjünk haza, ezért kellett kifizetni a repülőt, tehát ugye akkor már az ember egy kicsit mérges, mert nem csak az élmény miatt jön, hanem munka is meg úgy egyáltalán. És akkor egyik pillanatról a másikra naplemente előtt kitisztult az ég, és egy hatalmas körszivárvány, egy félkörszivárvány megjelent az égen. Tehát ez például annyira összehozta az ott lévőket, hogy mindenki egymás nyakába ugrott, hogy itt valami csoda történik, és hogy igen, nekünk itt kell lenni, és ez az egész 5000 éves hagyomány az ember, csak így beleborzogott, amikor így végig gondolta, hogy minek a részese. Úgyhogy ezért mondom, hogy ezért különleges szerintem ez a könyv, meg maguk ezek az európai fesztiválok, mert amikor az ember egy picikét így megkapargatja a felszínt, akkor igazán látja, hogy ez mennyire csodálatos hagyománya ez az európai kontinensnek.
Te rengeteg emberrel találkoztál az utazásaid folyamán, és rengeteg emberrel kötöttél gondolom barátságot már. Itt ezeken a fesztiválokon kik voltak azok, akik tényleg azt mondtad, hogy nem véletlenül sodorta utadba a sors?
A meghaltak, a majdnem meghaltak fesztiválján volt egyébként egy nő, vagy egy öreg asszony, vagy hölgy, akinél laktam. Lefoglaltam a szállást Airbnb-n keresztül, és akkor éreztem azt, hogy igen, hogy ez nem lehet véletlen, hogy egy olyan háziasszonynak leszek majd én a vendége, akinek éppen az öccsével történt meg ez, hogy majdnem meghalt, és ezt el is meséli a történetet, ez benne is van a könyvben, tehát ez ki is van szépen fejtve. Tehát ez olyan érdekes volt, hogy pont azt az embert választani, akinek nem tudom, én 40 évvel ezelőtt majdnem elragadta halál a testvérét, és akkor az édesanyja bezárkódott a szobába, már jött a pap egyébként feladni a kenetet a kisfiúnak, azt hiszem, hogy 5 éves volt, ha jól emlékszem, és az édesanyja bezárkódott a szobába, és éjjel-nappal Szent Mártához imádkozott. És a kisfiú, hát ahogy a házigazdám mondja, csodálatos módon meggyógyult. Tehát ez nagyon-nagyon érdekes volt, és akkor ugye együtt átélni ezt az egészet, hogy utána másnap meg elmegyünk a fesztiválra, és egy nagyon közeli képet kaphat az ember egyébként a galiciaiak életéről így.
Neked egy-egy ilyen utazás az körülbelül meddig tart? Tehát fesztiválra lemész egy-két nap, vagy ilyenkor kíváncsi vagy a kultúrára, és kicsit több időt töltesz egy-egy városban?
Én igen, tehát azért volt olyan hely, ahol két hetet voltunk, Szevilla és környékén majdnem hármat. Tehát volt olyan fesztivál, amikor csak arra utaztam, hogy a fesztivál, mondjuk ilyen volt Stonehenge, tehát ott tényleg az volt, hogy két napra, mert én Angliában éltem sokáig, tehát nagyon sok időt nem akartam eltölteni, mert ismertem, a kis ujjamban volt a környék. De a legtöbb az egy ilyen öt nap volt, tehát én mindig próbáltam úgy menni, hogy azért nézzük meg, hogy mi van körülött, és ne csak arra az egy napra menjünk el.
Meddig tartott ügy megírni?
Pontosan egy év. Ez volt, hogy nagyjából én már megírtam a kéziratot, decemberben mondta a kiadó, hogy Bogi, le kell adni, most már december 24-én, karácsony estén fejezd be, és akkor mondtam neki, hogy még muszáj a decemberi fesztiválra elmenni. Ez nem fesztivál volt, hanem ez Rothenburg nemzeti kis német városnak a karácsonyi vására, tehát ez is egy több mint 500 éves karácsonyi vásár, és én azt látogattam meg, úgyhogy ez lett a 12. hónap a témája, illetve hogy hová tudunk majd menni decemberben, akár karácsonyozni, akár karácsonyi vásárba, vagy éppen szilveszterre, úgyhogy pontosan egy évet állt.
A kérdés lehet közhelyes lesz, hogy ugye áprilisban jelent meg a könyved, és milyen a fogadtatása, de engem inkább és a hallgatókat az érdekelné, hogy valóban milyen visszajelzéseket kaptál erről a könyvről, hogy nagyon keresik, már kedvet csináltál az olvasóknak, vagy esetleg kaptál visszajelzést, hogy ők már jártak is ezeken a helyeken, amelyekről te írtál.
Egyébként nagyon jó a kérdés, mert nagyon-nagyon sokat agyaltunk ezen, hogy egy ilyen könyvet ki lehet-e hozni a pandémia alatt. Ez egyébként 2020-ban jelent volna meg, de akkor egyértelműen elvetette mindenki a kiadóban, én is, hogy ezt most biztos, hogy nem kell, mert nem fog menni a könyv. És az volt az érdekes, hogy amikor áprilisban kijött, akkor csend volt. Tehát én sem voltam itthon, ugye nem reklámoztuk a könyvet, de a szerződés szerintem meg ki kellett jönnie, és ahogy javult az idő, ahogy jött az, hogy gyerekek, akkor most már merünk utazni, üljünk be a kocsiba, menjünk el Horvátországba, vagy repüljünk el Párizsba, Rómába, stb. Egyre jobban elkezdett fogyni a könyv. És én magam azt gondolom, hogy nem kimondottan az utazásról szól ez a könyv, tehát én az utóbbi alkalommal azt mondom, hogy remélem, hogy ez nem a mementója vagy a requiemje lesz ezeknek az európai kulturális fesztiváloknak a pandémia miatt, hanem valóban megmarad majd ez, de azt gondolom, hogy az értéket nem is azt képviseli, hogy hová menjünk és mikor, hanem azt, hogy megismerjük, hogy kik és hogyan élnek körülöttünk, milyen gyönyörű kultúrája van mondjuk a baszkoknak, és hogy mennyire ragaszkodnak ahhoz, hogy ők kicsodák, milyen nemzeti identitással rendelkeznek, és hogyan marad fel a kultúrájuk attól függően, hogy a franciák is és a spanyolok is beszeretnék olvasztani őket. Nagyon sok egyébként benne a humoros fesztivál, tehát én mindig azt gondoltam, hogy ez a könyv ez egy, nem is az, hogy leülök és egy ültőhelyemben elolvasom az egészet, hanem amikor van időm, van nem tudom, fél órán vagy utazok a buszon, iszok egy kávét, és akkor lapozgatom, és akkor elmerülök abban, hogy hogyan is zajlanak ezek az események Európában. Úgyhogy ez volt egy ilyen színes könyvre gondoljon az olvasó.
Feltölti az embert, már csak a repülőjegy hiányzik a könyvedből.
De van-e autó, úgyhogy direkt olyan helyeket is választottuk, ahová el lehet menni bárkinek hamar.
Mi a következő hely, ahová nagyon szeretnél eljutni, és esetleg még nem jártál, mert kevés hely van ilyen a Földön, de mi a következő álmod vagy úti célod?
Hát én nagyon-nagyon szeretnék eljutni Üzbegisztán, Kazasztán, Türkmenisztán, ezek a térségek, ez már nagyon-nagyon régóta bennem van, Mongólia, nekem az egyik álmom. Mindig van valami kifogás egyébként, hogy miért nem, de itt nyilván figyelembe kell venni az időjárást is, hogy mikor a legtökéletesebb menni, éppen akkor hogy van a munkám, tehát de oda nagyon-nagyon szívesen elmenni. Ha nem tudunk utazni, mondjuk az elkövetkező években, vagy az elkövetkezendő időben messzebbre, akkor pedig egyértelműen Törökország. Tehát azt gondolom, hogy Törökországnak olyan rejtett kincsei vannak, ami ugye Bodrumon, meg Kapadokián túl ér, meg Isztambulon kívül, tehát azt például nagyon-nagyon érdemes lenne felfedezni. Rengeteget olvasok az országról, meg a népről, a kultúráról, és rengeteg érdekesség van. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez nagyon megérne mondjuk én National Geographic blogot is, tehát hogy legalább 10 cikket összeszedni belőle. Én nagyon örülnék neki. Ugyanígy volt Montenegróban. Megmondom őszintén, nagyon nem tudtam semmit az országról, meg a Balkán félsziget is egy picit az ember úgy kezeli, hogy hát menjek, ne menjek, de végül is eljutottunk Montenegróba, és az egyik legszebb európai ország, ahol jártam, úgyhogy én mindenkinek nagyon nagy szeretettel ajánlom. És mi autóval mentünk, egy olcsó szállásra, és egy hónapot eltöltöttünk. Ott nyilván ebben volt munka is, volt egy pici nyaralás is, de ezt meg lehetett oldani teljes mértékben. És a nagyon vicces az volt benne, hogy rengeteg magyar volt, tehát szinte minden második mondat magyar embertől származott. Nem kell lennie az emberben egy tudatosságnak mindenképpen, én mindig ezt szoktam mondani, illetve az, hogy lássa az, hogy mi a jövőképe, mert ez is nagyon-nagyon fontos, ne sodródjon csak így a világban, és ki kell tartani, tehát hogy ki kell használni a lehetőségeket, és nem kifogásokat keresni, mindig azt mondom, hogy a kifogás öli meg az álmokat, és én akarom, hogy az én példám erre tökéletes.
Következő könyved milyen tematika szerint fog majd felépülni? Mi a következő bakancslistád?
Hát ez még egy ilyen titkos információ.
Csak nekünk árulod el.
Igen, de azért megosztom, mert igen, a már következő könyv is egyébként már a fejemben van. Ez egyébként egy magyar házaspárról fog szólni, akik Afrikában éltek, méghozzá Malaviban és Ruandában, és a házaspárnak a férfi tagja, ő az orvadászok ellen küzdött, illetve vadőrként dolgozott, de a legfontosabb az az, hogy orszarókat vadítottak vissza. És ő ezzel foglalkozott, illetve a feleség is ott élt vele. Nem tudok, ő Gyöngyi Krisztián, akit egyébként felöklelt az az orszarvú, akit ő visszavadított Ruandában, bele is volt a sérüléseibe. Én ezzel a történettel egyébként 2017-ben találkoztam, és már akkor is megdöbbentett, amikor olvastam valamelyik magyar online portálon, és én már akkor fel akartam menni a kapcsolatot a feleségével, hogy írjunk egy ismertetőt, hogy egyáltalán ki volt Krisztián, mert engem őszintén felháborított, hogy ennyire különleges emberek élnek Magyarországon, tehát ő nagyon-nagyon szerette a hazáját, meg rengeteget járt itthon, próbálta bemutatni a munkáját, nagyon kevés érdeklődés volt rá, holott egy rendkívül, tehát maga az életútja is egy fantasztikus, ahogyan 16 évesen ő már arról álmodozik, hogy tényleg az afrikai dzsungelben egyébként kis kumansai volt a fiatalember, fog majd állatvédőként dolgozni, és véghez vitte az álmat. Most az mindegy, hogy milyen vége lett ennek, tehát ezt mindenki tudja, hogy aki egy ilyen helyen dolgozik, abban minden benne van, tehát aki vadászpilótának áll, ugye egy kicsit magasabb a elhalálozási faktor, mint mondjuk egy, nem tudom én, autószerelőnek, már nem akarok itt egyéb példákkal élni, de tehát fantasztikus a történet, az, hogy milyen kitartással és milyen szorgalommal érte el azt, amit elért, és én gondolom, hogy ez rendkívül példaértékű. És most a felesége 5 év után ráállt arra, hogy jövőre lesz Krisztián halálának az 5. évfordulója, és hogy ennek emlékére írjunk egy könyvet, úgyhogy most ezen fogunk dolgozni az elkövetkezendő, hát majdnem 8 hónapban.
Kedves hallgatóink, az iménti percekben arról hallhattak, hogy egy igazi világutazó látogat Nyíregyházára szeptember 22-én. Balogh Boglárkának áprilisban jelent meg a legutóbbi kötete, amelyben a szerző személyesen 12 különleges fesztivált járt körbe. Az író-olvasó találkozó szeptember 22-én lesz 5:30-tól a Móricz Zsigmond könyvtárban. A riporter Pokrovenszki Gergely volt.